Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin-Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. a sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Pintér Márta irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallhatnak részletet, amely Herczeg Ferenc a 20. század első felének egyik legolvasottabb magyar írójának életét és munkásságát mutatja be. Herczeg Ferenc neve ma elsősorban regényei kapcsán ismert, ugyanakkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismert drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
Én is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélhetek önöknek ma egy kicsit Herczeg Ferencről. Ez az egy kicsit, ezt szó szerint kell érteni, hiszen egy órán van arra, hogy a drámaírói munkásságáról beszéljek. Egy olyan íróról van szó, aki majdnem 91 évig élt. Egy hatalmas életművet hagyott hátra, Jókaiéhoz mérhető ez a rengeteg regény, novella és dráma, amit ő a 19. század végén elkezd, és az 1920-as évek közepéig tart igazából a legtermékenyebb korszaka. Tehát erről a rengeteg műről nem is lehetne beszélni. Már 1925-ben, amikor még mindig csak 60-valahány éves, egy teljes életműsorozatot indítanak neki díszkötésben, 40 kötetben, és utána még jó néhány művet alkotott. Tehát amit kiválasztottam ebből a hatalmas anyagból, az a drámaírói munkássága, hiszen én magam is színház és dráma történész vagyok. Hova helyezhető el ez az életmű? Jókait már említettem, de van két olyan szerző, akivel nagyon sok tekintetben párhuzamos a pályája. Az egyik fiatalabb, a másik idősebb, mint Herczeg Ferenc. Az első Mikszáth Kálmán. Nagyon sokan hasonlítják már a pályája indulásakor Mikszáthoz. Mi az, ami közös bennük? Gentry témákat választ, főleg az első időszakban, a 80-as, 90-es években a magyar katonatisztek világa, a kisnemesség világa, a gentrik világa, a feltörekvő, iparosodó polgárok világa jelenik meg a regényeiben és a novelláiban. Ő is novellákkal kezdi, tehát kis prózával, méghozzá tárca novellákkal, amik folyamatosan jelennek meg a különböző folyóiratokban. És nagyon fontos, hogy Mikszáthoz hasonlóan ő is politikai pályára lép. Már a 90-es évek végétől országgyűlési képviselő, 3 ciklusban választják meg, később pedig a főrendi ház tagja lesz. Ez a politikusi pálya főleg 1920 Trianon után erősödik meg, ezt majd fogjuk látni, de Mikszáthoz hasonlóan ő is ott van a törvényhozásban, közelről látja a képviselők munkáját. Mikszáth egyébként érdekes módon Fogaras vármegyének volt a képviselője több cikluson keresztül, miközben azt gondolnánk, hogy biztos valahol itt a saját környezetéből, a saját indítatásából, Nógrádból jelölik őt képviselőnek, de nem, Fogarasnak a képviselője, és egyébként a halála előtt éppen ott jár. Ez az utolsó útja. És hát az, hogy mennyire hasonló ez a pálya a témákat, a politikai szerepvállalást és a kisprózát novellával és kisregénnyel indul Herczeg Ferenc pályája is, azt jól mutatja, hogy 1902-ben, amikor egy fontos kisregénye jelenik meg Herczeg Ferencnek, a Pogányok, akkor Mikszáth ajánlja, ő írja az előszót ehhez a regényhez, és természetesen Herczeg Ferenc az, aki a Magyar Tudományos Akadémián Mikszáth felett az emlékbeszédet mondja majd a halála után egy idővel. A másik, akivel nagyon szoros kapcsolódási pontjai vannak a pályájának, az Molnár Ferenc. Ami a legfontosabb, ugye ő 15 évvel volt fiatalabb hercegnél, az asszimiláció. Mind a ketten megmagyarosodnak, szép szóval, hiszen Herceg Ferenc egy sváb családból indul, Molnár Ferenc pedig egy német zsidó polgárcsaládból indul, megváltoztatják a nevüket, nagyon erős magyar identitásuk lesz, a magyar nyelv mesterei lesznek, ha már itt ez egy a magyar nyelvvel foglalkozó kör, akkor ezt külön hangsúlyoznám, mind a ketten ragyogó stiliszták, annak ellenére, hogy nem a magyar volt az anyanyelvük, ugye Herceg Ferencről azt mondják, hogy jobban megtanult magyarul, mint egy született magyar, pedig tényleg az anyanyelve egészen sokáig a német volt, és a 100 éves édesanyjával, akit maga mellé vett a Hűvösvölgyi villájába élete utolsó évtizedeiben végig németül beszél. Tehát ami közös bennük az asszimiláción kívül, az, hogy a próza után, vagy szinte azzal egy időben fordulnak a drámák felé, mind a ketten rajonganak a színházért, igazi színházi emberek. Ugye Molnár Ferencnek két színésznő felesége is van, és Herceg Ferenc egyetlen felesége is egy színésznő jelölt, akivel 5 évig él együtt, és nagy társasági életet élnek, és mind a ketten nagyon sikeresek külföldön is, a darabjaikat szinte azonnal lefordítják rengeteg nyelvre, még svédre is, ugye ez majd előjön. Nagyon fontos, hogy mind a ketten megkonstruálják a saját életüket, tehát tudatosan alakítanak ki egy imást. Ez egy modern írószerep, legendákat terjesztenek saját magukról, olyan manérjaik, olyan úrikedvteléseik vannak, olyan híreket közölnek saját magukról a sajtóban, amivel összetéveszthetetlen és egyedi képet alkotnak magukról. Ugye Molnár Ferencnek ilyen a cvikker, ilyen az elegáns öltözék, ilyenek azok a gesztusok, azok a bombók, amiket mindenki emleget. Herceg Ferencnél pedig egy kifejezetten ilyen arszlán viselkedés, vitorlázik, mindenféle sportot űz, ő a társasági élet központja, és emellett az ő imázsához pedig az tartozik hozzá, hogy távolságot tart a nőktől. Vagy legalábbis a szerelmi élete nem olyan viharos, és nem olyan mindenki előtt ismert, mint Molnár Ferencé, az ő imázsához pedig a megközelíthetetlen hideg férfi képe tartozik hozzá. De mind a ketten tudatosan alakítják a saját imázsukat, interjúkkal, fotókkal, gesztusokkal, a nyilvánosság előtt nagyon sok mindent bemutatnak magukról, de csak azt, ami ebbe a képbe beletartozik. Egyébként, ahogy Mikszát nagyra tartotta Herceg Ferencet, ugyanúgy Molnár Ferenctől is egy olyan idézetet tettem ide, 1900-ban, írja Hercegről, hogy a magyar elbeszélő irodalom legnagyobb lépését éppen Herceg Ferenc tette meg. A 10-es években már rivalizálnak, de akkor sincs közöttük rossz viszony, tehát elismerik egymás írói tehetségét. Thank you. Mi az, ami magának Herczeg Ferencnek az életrajzából kiemelendő? Egy nagyon erős vidéki identitása van, ugyanúgy, ahogy Mikszátnak. Csak ő nem Nógrádból jön, hanem a délvidékről, és a kezdeti témái között nagyon sokáig ott van a szülővárosa, Versec, a délvidék, a bánság. Ez egy nagyon érdekes vidék ebben az időben, az 1760-as években. Versecen a lakosok 15%-a magyar. Egyébként románok, szerbek, magyarok, zsidók élnek ebben a városban, és az indítatáshoz hozzátartozik az, hogy akárcsak Molnár Ferenc, ő is egy polgári, értelmiségi családból jön, az apja gyógyszerész, generációk óta verseci megbecsült polgárok az ősei, sőt az apja polgármesteri tisztséget is kap, és hát kormánypárti politikusként vezeti a várost. Tehát tulajdonképpen ő beleszületik ebbe a politikai pályába, és beleszületik valamennyire a kormánypártiságba, később nagyon jó viszonyt ápol Tisza Istvánnal. Az asszimiláció nagyon fontos a számára, erről a három önéletrajzi művével többször is beszél. Hát ezt az idézetet szokták leginkább kiemelni a korabeli versecről. Az asszimilációt nagyon fontosnak tartja, hiába vannak itt a városban rácok, görögök, németek, de az ember csak 500 holdig lehet rác vagy sáv, azon felül magyarnak kell lennie, ha vagyonához méltó életet akar élni. Herczeg megpróbál asszimilálódni, nagyon sok tekintetben az életmódját is. Hogyan sikerül ez az asszimiláció? Az apja magyar anyanyelvű Dajkát fogad mellé, és hangsúlyosan magyar lakta városokba, vagy olyan városokba küldi tanulni, ahol az anyanyelvet, vagy a magyar nyelvet tökéletesen el tudja sajátítani, utána pedig a budapesti jogi egyetemre jár. Hát a mítoszához, vagy a saját imázsához hozzátartozik az 1889-es halálos párbaj, amit bálszervezőként vív meg, ugyanis hát ő a társaság központja Fehér templomban, visszatér, ugye ott volt gimnazista, és szervez egy olyan bált, ahol egy katonatiszt megsérti a jelenlévő egyik hölgyet, egy olyan hölgyet, akihez őt korábban gyengéd érzelmek is fűzték. Tehát párbajra hívja ki, és olyan szerencsétlenül alakul ez a párbaj, hogy rögtön az első összecsapásnál úgy megsebzi ennek a katonatisztnek a hónalját, elvágja az ütőerét, hogy az ott azonnal elvérzik. Egy év fegyházat kap, amit aztán másodfokon 4, más források szerint 3 hónapra enyhítenek, mert hogy lovagias kötelességét teljesítette, amikor megvédte egy hölgy becsületét. Ez a 4 hónap, a Vácott töltött idő arra is hasznos a számára, hogy ekkor írja meg a Fenn és Lenn című regényét, amit egy regénypályázatra benyújt. Tehát ez is egy ilyen mitikus elem, ugye a börtön, mint az íróvá válásnak az egyik helyszíne. Ezután pedig újságíróként helyezkedik el. Rengeteg újságíróra van szükség. Ez egy új szakma a kiegyezés után. Gombamód szaporodnak az újabb és újabb újságok. Ezeket meg kell tölteni tartalommal. Délelőtti és délutáni kiadás van. A napi lapok mellett ott vannak a heti lapok, a regionális, a vidéki újságok. Tehát az újságírás az egy nagyon vonzó és szabad értelmiségi pálya, főleg a jogvégzett fiatal emberek számára. Ő is tárcaíró lesz, méghozzá Rákosi Jenőnél. Rákosi Jenő azért is kiemelendő, mert tényleg a Rákosi Bőti család, mint egy klán uralkodik a magyar kulturális életben, a színházi életben és az újságkiadás vagy az újságírás területén is. Tehát a Rákosi Jenővel való kapcsolata az nagyon segíti majd őt a pályán. De egyébként akkor még liberális is, tehát vagy a liberalizmus felől érkezik, a Hét című lapban is publikál, ami az asszimilálódott zsidóságnak a lapja Magyarországon, és hát pont emiatt a sikeres újságírói munka miatt bízza meg őt a Zinger és Wolfner kiadó, hogy indítson egy új heti lapot, egy irodalmi képes heti lapot, az Új Időket. Ebben lesz a legsikeresebb. Ez a lap 50 évig jelenik meg, és válogatás nélkül, tehát egyáltalán nem szűkkeblően a korszak összes írója, költője publikálhat itt, Ady Endre is, és nagyon sokan mások. Tehát egy nagyon színes, nyitott kulturális közeg az Új Idők, ráadásul évente 4 regényt közöl folytatásban. Tehát nagyon nagy példányszámban jelent meg, és igazából ennek az asszimilálódó zsidó és sváb vagy német rétegnek a legfontosabb folyóirata. 1903-tól pedig már Tisza István lapjába is publikál, és ez az az időszak, majd fogjuk látni, ami a történelem, a történelmi érdeklődés irányába mozdítja előtt. Ekkor kezd komolyabban foglalkozni közügyekkel, a parlamentarizmus helyzetével. Ez egy elég válságos korszak, 1903-1904, obstrukció, a parlament működése gyakorlatilag megbénul. Tehát egy nagyon nehéz időszak, amiben már jól látszik, hogy az az asszimiláció, ami olyan sikeres volt, akár Molnár Ferenc, akár Herceg Ferenc esetében, ugyanakkor nem lesz teljesen általános, tehát a nemzetiségek önállósodási törekvései, amik aztán majd Magyarország szétbomlásához is vezetnek Trianonnál, ezek már az 1900-as évek elején ott vannak. A parlamentben, a délvidéki képviselők felszólalásaiban. Az a regény például a 7 sváb, amit éppen 1914-ben a Gavrilo Princípféle merénylet előtt publikál, ez nagyon jól láttatja azt, hogy itt a délvidéken micsoda ellentétek vannak azzal együtt, hogy ő egy ilyen optimista képet vázol föl a magyar szabadságharcot támogató szerbekről. Tehát ez a történelmi és politikai érdeklődés, ez itt kezdődik 1903 körül, és aztán a Magyar Figyelőbe is rengeteget ír. Zavarba ejtő jelensége a magyar irodalomnak, ugyanis nem az a fajta nyomorgó, szegény, elnyomott író, akit úgy általában látni szoktunk, ugye mindig József Attila, meg Derkovics Gyula, meg az Móricznak a hétkrajcája és hasonlók jutnak eszünkbe, egy jómódú családból jön, és egy nagyon sikeres karriert épít föl, egy olyan karriert, ami elsősorban nem az irodalmi társaságok díjaira, nem külső megerősítésre épül, hanem a közönség szeretetére, vagy a közönség sikerére. Hogyan lehet karriert építeni a 19. század végén? Nagyon könnyen. Van egy hatalmas boom. Tehát Európa közepén Budapest egy világváros lesz. Az urbanizációnak olyan fokát éri el néhány évtized alatt, amiről korábban álmodni sem mertek. Sorra épülnek a színházak, nem csak Budapesten, először a Népszínház, aztán jön az Operaház, aztán a Víg Színház, a Magyar Színház, a Király Színház fantasztikus sikerekkel, vagy a Népopera, a mai Erkel Színház, de ugyanez van vidéken is. Sorra épülnek a vidéki színházak, az Egri az utolsók között épül meg, de hát már ez is itt van a 20. század elején, és hát ezeknek darab kell. Rengeteg új és új bemutató, tehát magyar színházi előadások. Mindenki a színházon keresztül akar érvényesülni, mert a színház egy olyan új médium, ami nagyon divatos. Végre bárki elmehet színházba, cselédek, kispolgárok, mesteremberek, divat lesz színházba járni a budapesti polgárok körében. Tehát van egy olyan konjunktúrája a színháznak, hogy mindenki színházi szerző akar lenni, ugyanis anyagilag nagyon nagy sikert hoz, estéről estére tantiemet kapnak a bemutatott darabok után, nagyon nagy ismertséget hoz, rendkívül népszerű egy-egy színházi szerző, ezt ma nem is értjük, meg nem is látjuk, de azt mondom, hogy Gárdonyi Géza, aki az 1880-as években Szegeden, aztán Győrben újságíró, operett szerzőként képzeli el a saját pályáját, és meg is ír például Ádám és Éva címmel egy operett librettót, amit aztán blaszfémia miatt nem engednek bemutatni Bécsben, mert hogy színházi szerző akar lenni, mert az a valami. Tehát lehet írni regényt, meg lehet jelentkezni novellákkal, de a színpadi siker ebben a korban tényleg egy nagyon új és mindenki által vágyott jelenség. Nem véletlen, hogy mindenki megpróbálkozik a drámaírással, olyanok is, akiknek nincs drámaírói védája, de a színházi siker az az igazi. De ugyanakkor az előbb mondtam a tárca novellát. Az irodalomban is van egy áttörés. Ezek az újságok ugyanis az első meg a második oldalon közölnek folytatólagosan szép irodalmi szövegeket, regényeket is. A saját regénye is így jelenik meg egyébként. Ez is olyan, amit mi ma már nem nagyon tudunk elképzelni, de ha arra gondolunk, hogy például a Nők lapjában most is minden héten ott van egy novella, amit azért elolvasunk egy hét alatt. Nem túl hosszú, pont belátható, újra elő lehet venni. Na hát ugyanez volt az 1880-as, 90-es években, minden újság közölt folytatásos novellákat vagy regényeket is. És ez azért nagyon fontos, mert például most a Jókai évforduló kapcsán volt erről egy érdekes előadás az egyetemen, hogy Jókai is úgy írja a regényeit, hogy nincsenek is még készen, amikor elkezdi publikálni, hétről hétre folytatja saját maga is például az Aranyembert. Tehát amit mi ma nem értünk, hogy miért pont annyi ideig tart egy jelenet, miért pont olyan hosszú a leírása a Senki szigetének, annak az a magyarázata, hogy abban a lapszámban éppen egy akkora szövegre volt szükség, amit Jókai a megjelenés előtt megírt. Tehát ezek a tárca novellák rászoktatták az embereket az olvasásra, sokkal könnyebb volt hétről hétre egy ilyen rövidebb szöveget elolvasni, és a drámaírókat, a regényírókat rákényszerítették arra, hogy fordulatos regényeket írjanak. Hogy legyen értelme várni a következő hetet. Mert hogy mi lesz a következő. Hogy megvegyék azt a lapszámot is. Tehát nagyon erősen hatott ez így egymásra, és hát nagyon-nagyon komoly közönsége lett ezeknek. Tehát Herceg már a 90-es években jachtot vesz az Adrián, a századfordulón fölépíti ezt a hüvösvölgyi villát, Bajor Gizi lakott a hüvösvölgy 85-ben, ő meg a hüvösvölgy 100-ban, szomszédok voltak, egyébként ugye a legdivatosabb környéknek számított, akkor épült be a hüvösvölgy. Nagyon gálás kalandjai vannak, ugye mondtam, hogy a nők nem igazán érintik meg, férjes asszonyokkal vannak gálás kalandjai, akiket nem kell feleségül venni. 45 éves, amikor megnősül, és azt is megbánja. Tehát egy gentry életstílus, pontosan az, amit el akart érni, olyan legyen, mint egy magyar középosztálybeli, vagy egy magyar köznemesi élet azt valósíthassa meg asszimilációval. Badacsony Tördemicen vásárol nyaralót, villája van a hűvösvölgyben, egy olyan világfias életet él, amilyenről nagyon sok író vagy költő csak ábrándozhat. és miért támogatja őt a politika, miért fedezi fel, miért indítják képviselőnek, miért választják be minden társaságba, mert szüksége van ennek a sok nemzetiségű monarchiának sikeres pályákra, be tudják mutatni az asszimiláció eredményeit, és hogy ezeket a konzervatív társadalmi témákat valaki közérthetően, jól befogadhatóan, fordulatosan, jó stílusban meg tudja írni. És ő erre képes volt. Tehát sorra jönnek a megtisztelő felkérések, már mindenféle tisztséget megkap, és hát 1925-ben, amikor először terjeszthet fel Magyarország Trianon után irodalmi Nobel-díjra művet, akkor a Magyar Irodalmi Nobel-díj Bizottság Herceg Ferenc az Életkapuja című kis regényét jelöli, amit lefordítottak svédre, több nyelvre is, bár ezt a díjat nem kapja meg, de maga a gesztus nagyon fontos. Ennél a revíziós ligánál megállnék egy pillanatra, ugye máig vádolják ezzel, vagy ez sokszor előjön Herceg Ferenc megítélésénél, hogy ő a revíziós liga elnöke volt. Hát el kell, hogy mondjam, hogy ennek a revíziós ligának nagyon sok tagja volt, Kosztolányi Dezsőtől kezdve a legkiválóbb íróink és költőink is, ugyanis nem háborút akartak, meg nem erőszakos visszafoglalását a területeknek, hanem a saját külföldi kapcsolataik, ismertségük, a sok nyelvre lefordított műveik révén egy olyan propagandát próbáltak megvalósítani, amivel egy igazságos revízióját, vagyis átgondolását, felülvizsgálatát szerették volna Trianonnak. Természetes, hogy ebben a revíziós ligában éppen azok a leghangosabbak, akik az elcsatolt területekről származnak. Kosztolányi, aki évekig nem mehet vissza Szabadkára, és látja, hogy mi történik az apjával és azokkal, akik ott maradtak. Vagy Herceg Ferenc, aki számára elveszik Bácska. Tehát a revíziós liga elnökeként pontosan ezeket az irodalmi kapcsolatokat, a nemzetközi írói tagságokat akarja felhasználni arra, hogy Magyarország mellett agitáljon. Ezzel együtt ő soha nem volt náci, nem volt náci barát, sőt 45-ben a villájában, ahogy Bajor Gizi is, ő is bújtat zsidó ismerősöket, menekülteket. Szimpatizál egy ideig a Mussolini féle olasz fasizmussal, pontosan annak a városi, meg munkaalapú, meg a jóléti intézkedéseket hozó formájával, de egyáltalán nem volt náci barát, és semmiféle háborús bűn nem fűződik a nevéhez, nem kellett igazoló bizottság elé állni, amit Németh Antalnak, nem hurcolják meg 45-ben, de teljesen kiszorul, nyilván, mint a régi úri világ képviselője az 1945 utáni életből. Az, hogy mennyire megbecsült költő, még a nyugatosok, még a liberális vagy a másik oldalon álló költők és írók között, azt az 1943-as születésnapja bizonyítja, amikor mindenki köszönti és értékeli és nagyra becsüli, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll. Ugye mondtam, hogy a novellák azok, amikben igazán jó. Ma is úgy gondoljuk, hogy a novellái között nagyon sok jó novella van, ugyanis túllép Mikszáton, és ez az, amit Molnár Ferenc is észrevett, túllép Mikszáton, újfajta típusokat, új zsánereket mutat, újfajta társalgási nyelvet, a magánélet konfliktusai, férfi-nő viszony, nem rajong úgy a nőkért, mondtam, hogy ilyen nagy regényei legyenek, viszont kiváló megfigyelő és nagyon empatikus. Nagyon jó nő alakokat ír. Nagyon jó női szerepeket ír, és a férfi-nő kapcsolat, a házassági bonyodalmak, miközben ő maga nem házas, nagyon jól jelennek meg a novelláiban és a drámáiban is. Ez a férfi és nő közötti örök és mindig izgalmas és érdekes szerelmi játék, ez a legtöbb társadalmi drámájának a témája. Tehát külső megfigyelőként, de nagyon jól látja ezeket. Hát térjünk rá akkor a drámáira. Már gyermekkorában játszanak a barátaival különböző előadásokat, színházrajongó, ahogy a kiegyezés körül vagy után mindenki, és hát ő élete végéig a színpadi sikereire a legbüszkébb. Ugye, amit alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, és mondtam, hogy Jókai is megpróbál színpadi műveket írni, ő is átdolgoz drámákat, megírja azokat a darabjait, amikben a felesége, Jókainé Laborfalvi Róza szerepelhet, de nem lesznek jók ezek a drámák, de akkor is színpadi szerzőként próbálkozik vele, vagy Gárdonyi is, akinek aztán a Borral sikerül bekerülni majd a színházi kánonba, és egyébként ugye Gárdonyival kapcsolatban is ezt az Egri remete, meg milyen szűkösen él. Gárdonyi volt a legjobban kereső író 1903-ban, tehát annyi pénzt kapott a Nemzeti Színházból, amikor három darabja megy párhuzamosan. Tehát megvannak azok a kimutatások, amikkel látszik, hogy mekkora jövedelemre tett szert, mert a színház nagyon jó pénzt jelentett, és a Borral Gárdonyi befut, és utána még 7 darabot ír. Tehát a színház iránti rajongás az nála is ott van. Egy ilyen színésznő jelöltet vesz feleségül, aki 20 éves, 1908-ban, és egészen addig, amíg az asszony meg nem csalja őt, addig együtt élnek egy ilyen langyos polgári házasságban. Hát az, hogy mennyire kívülről tudja nézni saját magát, erre egy jó anekdóta ez a történet, mert hogy a felesége egy orvossal szűri össze a levet, és amikor ez kiderül, akkor Herceg csak annyit kérdez a Grill Júliától, hogy és elvenné magát ez az ember? És mondja, hogy hát boldogan elvenne engem, hát nagyon jól megvagyunk. Mire Herceg mondja, akkor holnap este jöjjön, megbeszéljük a részleteket. Tehát semmi párbaj, meg véres jelenet, szépen elválnak 1915-ben, és utána már nem is nősül meg.
Thank you.
nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de írt történelmi drámákat, ugye az Árva László király, az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is. Itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse, és hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinti Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herceg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinti ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herceg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
Herceg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanúságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. A Léha társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Víg Színház rendezte volna be. Több főurak könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrészszolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A Léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak Falvi? Talán valami bánata van? Ej. A könnyelmű főúr cigarettára gyújt. Bánat? Bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat ej. Egy velencei tükröd dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertük. Vörösre van a szája festve, a szeme beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmű főúr. Különös szemei vannak magának, leány. Miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve, de mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és megveregeti a leányvállát. Mit törődünk vaj az egésszel? Ilyen az élet.
Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurálza ki, a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herceg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fia Metta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja, ugyanis a Gyurkovics lányok című hát ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herceg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot, amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma, ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben szövődött egy regénye, egy szerelme, egy bizonyos főhadnaggyal, Tarján Gidával, akit a barátnője esküvőjén ismert meg. Már 1 éve nem találkoztak, de Vilma azóta is figyeli a katonai híreket, és onnan tudja, hogy Tarján Gidának volt egy párbaja, egy bizonyos vörös hölgy miatt. Úgyhogy amikor kiderül mindjárt a 4. jelenetben, innen kezdődik igazán a cselekmény, hogy Tarján Gidát ide helyezték éppen ebbe az ezredbe, itt fog szolgálni, és megjelenik Jób Sándor kastélyában, akkor Vilma nagyon keményen fogadja, de hát Tarján Gida, aki egy könnyelbű nőcsábász, egy igazi ilyen fiatal, rendkívül szívtipró fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Domaháziné tudja, hogy Jób Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jobb Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Domaháziné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele. Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében. Egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Domaháziné nem Merlin bárót, Merlint akkor még csak választja, hanem szerelemből megy férjhez, de ugye a férje mindenüket eltékozolja, aztán meghal. Tehát Domaháziné látja, hogy ez nem lesz jó ez a házasság, hiszen Tarján Gidának pénz kellene, Vilmának pedig már nincs. Senki nem tudja, csak ő, hogy ez a birtok elúszott. Ezért megkéri Merlin bárót, hogy egyrészt vegye feleségül Vilmát, hogy itt a birtok ott maradhasson, hogy egy kicsit visszaadjon abból a jóból, amit a testvérétől, Jób Sándortól kapott, vagy pedig legalább akadályozza meg ezt a házasságot, mondja el Vilmának, hogy elszegényedtek, és Tarján Gidait biztosan nem fogja őt elvenni. Hát Vilma ezt nem akarja elhinni, ezért Merlin báró úgy intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísér el meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szentirmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül, természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szentirmai és Szentirmainé alakja azért érdekes, mert Szentirmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a folt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá, de hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha Domaháziné hozzámegy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanígy itt tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához, aki megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin báró pedig megbocsátja Domaházinénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus mixátot, akár a mixát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szentirmainé első találkozása, ugye együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szentirmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát, ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a második négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonék kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljen az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere, a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás, hát Szentirmai anyjának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását. És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.
Kedves hallgatóink, Herczeg Ferenc életműve máig fontos része a magyar irodalmi örökségnek. Regényei és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár előadásába hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!